Imádkozzunk. Urunk Jézusunk, Te látod a mi nyomorunkat legjobban. Látod azt, hogy milyen gyakran van, hogy egyedül érezzük magunkat. Úgy érezzük, hogy nem vagyunk senkinek sem fontosak. Nyomaszt bennünket a bűntudat. Sokszor van lelkiismeretfordulásunk. Az jár a fejünkben, hogy mit, hogyan rontottunk el, mit tettünk tönkre magunk körül. Tele vagyunk félelemmel, félünk a betegségtől, a járványtól, félünk, hogy megroppan az egészségünk, hogy megroppan az egzisztenciánk, hogy tönkre mennek a kapcsolataink, nem jók a kapcsolataink, nincsenek kapcsolataink. És nagyon gyakran szaladgálunk fűhöz, fához. Emberektől várjuk a helyzetünk javulását, anyagiaktól várjuk a helyzetünk javulását, vagy éppen egy vakcinától várjuk a helyzetünk javulását. Urunk, olyan jó tudnunk azt, hogy neked mindenre van válaszod, és olyan válaszod van, ami nekünk szól. És hogy nem lehetünk magányosak, mert te hozzád mindig fordulhatunk. És tőled megkapjuk azt, amire egyedül szükségünk van. Az, hogy az Istennel, a mi teremtő Úrunkkal, a mi kapcsolatunk helyreállhasson. Olyan jó, hogyha rád tekintünk, hogyha téged megismerünk, akkor általad megismerjük az Atyát is. Köszönjük nekünk, Urunk, és kérünk Jézusunk, hogy a mai vasárnap délelőtt tudjunk meg minél többet te rólad, a te áldozatodról, arról, hogy hogyan nyitottál ablakot az Atya felé, és nem csak ablakot nyitottál, hogy lássuk őt, hanem megnyitottad az ajtót is, hogy hozzájuthassunk. Ámen.
Köszönöm, Zoli, és köszönöm a zenészek és az énekesek. Többes szám, Lipi. Először hallottunk téged énekelni. Nagyon jó volt, köszönöm szépen. És jó látni mindenkit itt ma reggel. Újak vannak, látom, hogy újak vannak. Tegyetek fel a kezetek, ha először vagytok itt. Nagyon jó. És mindenki más is, fogadjuk őket sok-sok szeretettel. És köszöntjük mindenkit, aki ugye otthon néznek az Isten tisztelet, őket is köszöntjük, és nagyon jó, hogy vasárnap van, és tudjunk az Úr kávézóban lenni, és imádni az Úr Jézus Krisztust. Tudjátok, hogy ugye Máté evangélium sorozatban vagyunk, és ma a 9. fejezetet fogunk megnézni, 9. fejezetet, és a múlt héten azt látunk, hogy Jézus hogyan meggyógyította a betegeket. Megtisztította a leprást. Kiűzte a démonokat. Lecsendesítette a nagy vihart. De ezek nem csak csodák voltak, hanem Máté szerette volna azt is bemutatni nekünk, hogy lássunk Jézus Krisztusnak a teljhatalmát. Hogy ő teljhatalommal rendelkezik. Ugye, ahogy a kapernaumi százoros mondta nekünk a múlt héten, hogy ő beszélt azok a katonák, aki alá voltak rendelve, hogy egy szóval menj, és akkor ő megy. És így ilyen hatalma van Jézus Krisztusnak, hogy egy szó, és az elég. Jézusnak annyi kellett mondani a betegnek, hogy gyógyulj meg, és meggyógyult. Annyit kellett mondani a leprásnak, hogy tisztulj meg, és megtisztult. Annyit kellett mondani annak az emberek, akik a démonok voltak benne, hogy menj, és ők elmentek. Vagy a viharnak, nem pontosan tudjunk, hogy mit mondani, hogy csendesíts le, és akkor ennyi, és akkor ez megtörtént, amit Jézus mondott egy szóval. Múlt héten kontrasztba tettük Jézus hatalmát a világi hatalommal. Hogy amikor valaki teljhatalomra jut, azt láttuk, hogy ez mindig egy nagyon nagy kísértés, hogy ő felhasználja az ő hatalmát gonoszságra, Ugye a tejhatalom az teljesen korruptá teszi az embert. És most a 9. fejezetben Máté folytatja, és szeretne, hogy azt is látjuk, hogy Jézus tejhatalom mindig párosul az ő tökéletes irgalomával, és az ő kegyelmével. Tehát ellentétes Jézus hatalma az emberi hatalmával. Mindig használja Jézus az ő hatalmát, hogy tudjon segíteni, vagy áldás lenni másokra. A mai prédikáció arról szól, hogy mi történik, amikor Jézus, aki rendelkezik tejhatalommal, és tökéletes irgalommal találkozik egy bűnös emberrel. Nem csak egy beteg emberrel, hanem egy bűnös emberrel. Tehát ugyanúgy egy szóval tud meggyógyítani egy bűnös ember. Tehát mit csinál, amikor találkozik egy bűnös emberrel, egy olyan bűnös emberekkel, mint mi? Tehát menjünk az Úr elé, imádkozunk, és kérünk, hogy ő szóljon hozzánk, hogy meglássuk az Úr Jézus Krisztust ma reggel. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy te hozzád tudunk most folyamodni. Ahogy az előbb énekeltünk rólad is, és dicsértünk téged, és imádtunk téged, hiszen ez az egész rólad szól. És köszönöm, hogy kérhetünk tőled, hogy valójában szólj a mi szívünkhez. De látod azok a terheket, amivel idejöttünk, amit cipelünk az életünken. És hogy szükségünk van, hogy lássunk téged. Az, aki vagy, aki rendelkezik te hatalommal, és ugyanakkor tökéletes irgalommal. Engedj, hogy lássunk téged. Kérlek, Úr Jézus Krisztus, hogy nyisd ki a szemünket. És puhítsd meg a mi szívünket. Bonts ki a fülünket. Engedj, hogy lássunk téged a te dicsőségedben, hogy valójában ki vagy. Milyen nagy a te kegyelmed, milyen nagy a te irgalmad felénk. Segíts nekünk ezt megérteni. Segíts nekünk, hogy ezt tudjunk befogadni. Tudjunk te hozzád menekülni, és te benned bízni. Így légy velünk, áld meg minket. Látod, milyen nagy szükségem van rád, hogy elmondjam azt, amit rám bíztál. És köszönöm, hogy ezt mind kérhetünk a te nevedben, a Szentléleken keresztül. Amen. Amen. Tehát Máté, aki írta a Máté evangélium, nem a Győri Máté, hanem a Máté, aki írta a Máté evangéliumot, ugye a 9. fejezetében ő beírja magát Jézus történetében. Tehát mi történt vele, amikor ő, Máté, egy bűnös ember találkozott Jézus Krisztussal? Nézzük meg a 9. verset, ugorjunk a 9. vershez először, és olvassunk el ezt. Amikor Jézus továbbment onnan, meglátott egy embert a vámszedő helyen ülni, akit Máténak hívtak, és így szólt hozzá, kövess engem. Az felkelt, és követte őt. Jézus oda megy Mátéhoz, ugye, és azt mondja neki, hogy kövesd engem. És mit mond Máté? Jövök. Tehát nem mondod semmit, hogy figyelj, most dolgozok, hagyd keresek valaki, aki tud helyettesíteni engem. Vagy mint vámszerű, körül van véve a könyvekkel és a pénzzel. Pillanat, hagyd csukjam be a könyveket, hagyd tegyem el a pénz, vagy ugye 4-kor befejezem, és akkor. Nem, ő jön! Tehát szó nélkül ő feláll, és követi az Úr Jézus Krisztus. És itt látjuk, hogy ugye Jézus szólt egy szót. Egy szót, és Máté ment utána. Kicsit fura hangzik, de Máté azt akarja mondani, hogy Jézus a tejhatalom az úgy működik, ugye, egy bűnös embernek az életében, mint ahogy ő lecsendesítette a vihart egy szóval. Egy szó, és az elég. És ugyanúgy ez igaz a mi életünkben. Amikor valaki, vagy inkább úgy mondom, hogy nem úgy tér meg valaki, hogy utána néz a dolgoknak. Sokat olvastam, minden kérdésem, megtaláltam a választ, és most kész vagyok, azt hiszem, mert sokat olvastam, kész vagyok hozni egy döntést. És Máté azt akarja mondani, hogy nem így működnek a dolgok. Az igazi megtérés az, amikor az ember érzékeli azt, hogy egy külső erő, egy hatalom most vonz engem magához, és nem tudok ellenállni. Isten hív minket. Úgy érzem, hogy Isten engem támad, utánam jön. Azt tudom mondani, hogy ez így történt nálam is. Nem egy pillanat, egy másik pillanat a másikra, hanem körülbelül két éven keresztül teljesen megváltozott az életem. Körülbelül 22 éves, 20 évesen, 20 és 22 között. Én nem kerestem Jézus Krisztus, hanem Jézus keresett engem, és engem meghódított. Nem tudtam nemet mondani, neki is nem is akartam nemet mondani. Jézus Krisztus legyőzött. Jézus Krisztus lenyűgözött saját magával. És amikor ezt átéltem, akkor nem tudtam ellenállni. Utána mentem, követtem. Ennyi, hogy ő szólt. Mindenkinek a megtérése, története az más lesz. Az más lesz. De a lényege az ugyanaz. Jézus az, aki hódít minket. Jézus az, aki magához vonz minket. Utánunk jön, mint a jó pásztor, ugye? Mi vagyunk a nyájak, elszaladunk, de ő megy utánunk. És ő az, aki megtalál. És ha valaki megy nem keresztény, és az a jel, hogy közel vagy az Isten országához, hogy érzékeled egy külső nyomás, egy erő, ami igyekszik téged magához vonni. És csak szeretnének bátorítani, hogy engedd annak az erőnek, mert az a Jézus Krisztus, aki közeledik hozzád. Vonz téged magához. Engedd, hogy átéld azt, hogy Jézus megy utánad. A 9. fejezet egy eléggé fura történettel kezdődik. Ha nem értjük azt, hogy Máténak a célja az, hogy megmutassad nekünk, hogy hogy néz ki, amikor Jézus, ugye, aki teljhatalommal rendelkezik, és tökéletes irgalommal találkozik egy bűnös ember. Ha ez nincs a fejünkben, akkor ez egy nagyon-nagyon fura történet. Tehát nézzük meg az első 9 verset. Az első vers így hangzik. Jézus hajóról szállva átkelt, és elment a maga városába. Ugye ez egy emlékeztető, hogy éppen onnan jön, amikor lecsendesítette azt a nagy vihart egy szóval. És a második vers, és ime oda vittek hozzá egy bénát, aki ágyban feküdt. Amikor Jézus látta hitüket, így szólt a bénához, bízzál fiam, megbocsájtatnak a te bűneid. Tehát egy béna embert ugye viszik Jézushoz, és az ember nem szólal fel, de Jézus megbocsátja a bűnét. Ez egy kicsit fura, nem? Most mi van itt? Ha béna az az ember, akkor Jézus miért bocsátja meg a bűnét? Miért nem csak gyógyítja meg? Miért megbocsátom a bűnét? Jézus miért nem beszél vele? Jézus nem is beszél az emberrel. Miért nincs bűnbánat vagy hit az ember részéről? Ha ő egy bűnös ember, akkor miért nem mutat valami hitet, valami bűnbánat vagy valamit? Fura történet, de Jézusnak célja van ezzel az emberrel. Mit akar elérni itt? Nézzük meg a harmadik verset. Ekkor néhányan az írástudók közül így szóltak magukban. Isten káromló! Tehát a papok látják ezt, és számukra ez botrányos. Botrányos az egyik, mert számukra ez Isten káromlás. A papok nagyon jól tudták, hogy csak Isten tud embernek a bűneit megbocsájtani. És ők jól hallották, hogy Isten azt állítja, hogy ő Isten, mert csak Isten tud megbocsájtani bűnöket. És a papok hallják, és számukra ez blaszfémia, ez botránkozás. Jézus mit állít itt magáról? Nézd meg a negyedik verset. Jézus pedig, mivel ismerte a gondolataikat, ezt mondta, miért gondoltok gonoszt a szívetekben? Jézus annyira kegyelmes ezek a papokkal, hogy ad nekik még egy jelt. Olvassam a gondolataidat. Próbálják elképzelni, hogy pap vagy, és ott gondolkozol, és ítéled Jézust a szívében, hogy ez blaszfémia. És Jézus olvassa a gondolatait. Honnan tudta ezt, hogy én ezt mit gondolok? Ja, ő Isten. Mert csak Isten tud más emberek a gondolatot elolvasni. Hát lehet, hogy ő Isten. Ja, igen, ez, amit a Jézus akarja mondani neki. Én Isten vagyok. Igen, pontosan jó értették az egészet. Tehát kiderül, hogy Jézus azért mondta, hogy a bűneik meg vannak bocsájtva, mert szerette volna megmutatni az ő hatalmát a papoknak, hogy higgyenek benne, hogy ő Isten. Nézzük meg 5. és a 6. verset. Ugyan mi könnyebb? Azt mondani, hogy megbocsájtottnak a te bűneid? Vagy ezt mondani, kelj fel és jár. De azért, hogy megtudjátok, az ember fiának van hatalma bűnöket megbocsájtani a földön, akkor ezt mondta bénák, kelj fel, vedd az ágyadat és menj haza. Tehát Jézus megteszi a csodát, ugye? Meggyógyítja az embert, egy csodát tett, egy jelt adott, hogy tudják, hogy neki hatalma van. Jézus azért csinálja így a dolgokat. És a 7. versben azt olvasjunk, hogy az ember felkelt és hazament. Fogta az ágyat és hazament. És akkor a 8. vers, Máté összefoglalja a dolgokat nekünk. Amikor a sokaság ezt látta, félelem fogta el őket, és dicsvítették Istent, aki ilyen hatalmat adott az embereknek. Tehát kétszer szerepel a szó hatalmat, és Máté erről akar beszélni. De milyen hatalomra gondolt Máté? Milyen hatalomra gondolt Máté? Hát ugye Jézusnak van hatalom megbocsájtani a bűneket, Jézusnak van hatalma megérteni az embereknek a gondolatát, és Jézusnak hatalma van meggyógyítani az embernek a betegségét. Tehát ilyen Jézusnak a hatalma. Tehát miután Máté megtért, rögtön azt látjuk, hogy Jézus és az összes tanítványai Máté házában vannak, és az asztalnál letelepednek. Ez a következő vers, tehát olyan, mint egy buli van most a Máté házában. És egy zsidó, aki olvassa éppen a Máté evangélium, most teljesen megbotránkozik. Micsoda? Jézus az asztalnál letelepedett, és eszik azok a sok bűnös ember, azok a vámszedőkkel? Miért botrányos volt? Mert ez tiltva volt az Ószövetségben. Az Isten nem akarta, hogy más népek félreviszik az ő népüket, az ő népét. És Isten azt akarta, hogy az ő nép egy szent életet éljenek, és el kellett különíteni magukat más népektől és a bűnöktől. Zsidók nem vállalhattak asztali közösség. Nem mehettek be egy bűnös ember, vagy egy külföldi emberek a házában se. És van itt egy rárejtett bölcsesség. Van egy mondat, hogy olyannál válsz, mint azok az emberekkel, akivel eszel. Igen, mert a közösségnek van ereje az életünkben. Mire szoktatok beszélni az asztali közösségnél? Az nagyon-nagyon formál minket. Erről szól, ez a háttér az egésznek. De Jézus vállalja ezt a közösséget. És tudta, hogy ez nagy botránságot fog okozni a papoknak. A 11. versben pontosan az történt. Meglátták ezt a farizeusok, és szóltak a tanítványainak. Miért teszik a mesteretek vámszedőkkel és bűnösökkel együtt? Tehát Jézus tudja, hogy ezek a papok nem értik az ő hatalmát, nem értik az ő irgalmát. Nagyon jól tudja, hogy ezek hogyan gondolkod. Most éppen mondja Máté, most Jézus hallotta őket, de ha nem is hallotta, akkor tudta volna, hogy hogyan gondolkoznak. Számukra ez botrányos. Botrányos, hogy ott van Jézus és a tanítványok. De Jézus szereti ezek a bűnös embereket. Gondoljunk bele, milyen lehetett, hogy Jézus letelepedett az asztalnál, és mosolyog velük, és beszélgetnek, nem tudom, hogy az a jó magyar mulatnak. Lehet mondani, mulatnak? Tehát nevetnek. Tehát jó érzik magukat. Nem érzik azt, hogy Jézus lenéz, vagy ítélkezik fölöttük, hogy csak beszélgetnek. És Jézus jó érzi magát ezek a bűnös emberekkel. Asztalnál letelepedtek, és esznek. Jó érzik magukat. De Jézus ugyanakkor nem akarja, hogy a papok megbotránkoznak. Tudja, hogy ezek nem fogják ezt megérteni. Nem fogják megérteni, és nem fognak egyet érteni vele. És az első fejezetben, amikor Jézus meggyógyította a leprást, akkor se értették, ugye? Mert ott is van egy törvény, hogy nem szabad beszélni leprásokkal az Ószövetségben. Ez is le volt írva. És azt olvastunk, hogy Jézus egy szóval meggyógyította ezt a leprást. De nem csak egy szóval, hanem azt olvassunk, hogy egy érintéssel is. Egy érintéssel. Gondoljunk bele. Gondoljunk bele, milyen lehetett annak a leprásnak. Utoljára mikor érezte egy érintést? Utoljára mikor valaki szóban állt vele, és csak beszélt vele? Nem lehet tudni. De Jézus azt mondja, félreteszünk ezek a törvényeket. És ő leül ezzel a leprással. És beszél vele, érinti. És mi az üzenet neki? Az, hogy én nem félek tőled. Nem félek, hogy te fogsz engem most fertőzni a betegségeddel. Hanem én érintelek, és te fogsz megtisztulni. Te fogsz most kapni tőlem a megtisztulás. És mondja egy szóval, tisztulj meg. És a leprás megtisztul. Jézus azért jött, hogy használja az ő hatalmát, hogy meggyógyítja a betegségeinket, és hogy megbocsássa a mi bűneinket. És mivel a papok ezt nem értették, és csak botránkoztak a bulitól, Jézus elküldi őket. Tudja, hogy úgyse érzik jó magukat körülöttük, és elküldi őket. Azt olvassuk a 13. versben. Menjetek, és tanuljátok meg, hogy mit jelent ez, hogy irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Mert nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket. Tehát, Jézus tudja, hogy ezek a papok olvassák az Ószövetséget, és elküldi őket, hogy menjetek, és tanuljátok meg, hogy ez mit jelent. Ez egy nagyon fontos idézet az Ószövetség. Menjetek, és tanuljátok ezt meg, hogy ez mit jelent. Az Ószövetségi törvényet ismeritek, de ezt ismeritek? És az a kérdés nekünk ma reggel. Tudjunk, hogy ez mit jelent? Mi megtanultunk ezt a leckét? Honnan lehet tudni, hogy én ezt megtanultam? Nézzük ezt meg először, hogy mit is jelent ez a vers. Ez nagyon fontos. Tehát olvassuk fel a verseket, ami megelőzi, és ami utána jön. Tehát a 12. vers. Ő pedig, amikor ezt meghallotta, így szólt, nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Okay? És akkor mondja az mondatot, és akkor utána, mert nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket. Tehát ezzel a szöveg kontextussal most már értjük jobban, hogy mit akar mondani. És Jézus használ egy metaforát, és elkezd beszélni két típus emberről. Azok az emberek, akik azt gondolják magukról, hogy ők tiszták és egészségesek, és nekik nincsen szükség orvosra. Most ilyen kategória ember igazán létezik? Nem. Ez csak az ő fejükben van. Ők azt gondolják magukról, hogy ők egészségesek, és neki nincsen szükség egy orvosra. A másik csoport ember, azok az emberek, akik betegek. És ezt tudják magukra, és tudják azt is, hogy nekik szükségük van egy orvosra. És Jézus csak hozzáteszi, hogy és én vagyok az orvos. Én vagyok az orvos, aki meggyógyít titeket. Tehát a kontextus ennek a 13. versnek az, hogy irgalmat akarok, és nem áldozat, Jézus szeretne, hogy mi is tanuljunk meg, hogy ez mit jelent. Tehát most még egyszer nézzük meg a kontextussal együtt, hogy ez mit jelent. Mit akar mondani itt? Mi a kétféle ember, amiről Jézus beszél? Mi a kétféle ember? Az egyik csoportban vannak azok az emberek, akik lelkileg azt gondolják magukról, hogy ők jó emberek. Ők az egészségesek. Ők az, akik hoznak egy csomó áldozatot Istennek. Adokoznak, imádkoznak, engedelmeskednek, bőtölnek, nemet mondanak egy csomó dolognak. Az is egy áldozat, hogy nem teszem azok a dolgokat. És tisztán tartom magamat. Tagadják magukat, nem követnek el a nagy bűnöket, nem paráználkodnak, nem gyilkosok, nem lopnak, nem hazudnak. Bizony-bizony jó emberek ezek az emberek. És valahogy a szívükben azt gondolják, hogy mivel ők sok áldozat hoztak Istennek, hogy Isten kénytelen engem megáldani, ugye? Olyan sok jót tettem neki, hogy én megérdemelem az ő áldását. Biztos, hogy Isten fog megvédeni engem minden bajtól, a rossztól, mivel én nem érdemelem azok a rossz dolgokat az én életemben. Nem csináltam semmi rosszot. Én megóvtam magamat ezek a dolgoktól. Ez az első csoport, ahogyan gondolkoznak. A másik csoport, vannak azok az emberek, akik tudják magukról, hogy ők, hogy minden bűn lakozik a szívükben. Tapasztalják, átélik az irigységet, a harag, az ítélkezés, a lenézés mások iránt, a büszkeség. És ezek miatt, és sok más bűn miatt nagyon jól tudja, hogy megérdemelem az Istennek az ítéletét. Nekem szükségem van az Isten kegyelmére. Én rá vagyok szorolva az Isten irgalmára. Nincs esélyem, hogy én kiérdemelem az Istennek az áldását. Nincsen esélyem. És nem tudom, és nem is akarom Istent valahogy manipulálni, hogy ő áldjon meg engem, hanem csak rábízom magamat az ő irgalmáról. Most mi, emberek, nem mindig ebben a két kategóriában gondolkozunk. Mi sokszor felosztjuk az embereket két csoportban, a mi fejünkben, hogy vannak a jó emberek, és vannak a rossz emberek. Vannak a vallásos emberek, és vannak a hitetlenek. Vannak a bűnös emberek, vagy a templomba járó emberek. A jobb oldali, a bal oldali, konzervatív és liberális lehetne folytani, hogy mi hogyan szoktunk felosztani az embereket két csoportban. De Jézus szeretne tanítani minket, hogy másképpen néz ki ez a két kategória. Inkább úgy kellene felosztani az emberek, hogy vannak a büszke emberek, és vannak az alázatos emberek. És ez, ami főleg választja a két embert. Tehát honnan lehet tudni, mik azok az áruló jelek, hogyan valaki megértette, és megtanulta, hogy mit jelent, hogy irgalmat akarok, és nem áldozatot. Oké? Nézzük ezt meg. Azok, akik még nem értették, azok úgy viszonyulnak Istenhez, hogy áldozatokon keresztül. Az első csoportban vannak azok az emberek, ugye, akik büszkélkodnak a sok jóra, amit tették. Uram, uram, nem mi építettünk föl ezt a nagy templomot, nem mi finanszíroztunk ezt a nagy templom építkezésre mi pénzünkkel. Uram, uram, nem mi építettünk az Isten országát, és felajánlják Istennek az a sok-sok munka, amit ők csinálták Istennek. És Jézus hogy fog válaszolni? Bizony-bizony, soha nem ismertelek. Távozzatok tőlem, mondja Jézus azt hiszem, a 7. fejezetben. Távozzatok tőlem. A büszkeségnek a második áruló jel, az úgy is jelenik meg ezek az egészséges embereknek, amikor másoknak a bűnével találkoznak. Számukra botrányos és hihetetlen, hogy valaki így tud viselkedni, vámszerűk, bűnös emberek, és könnyen meglepődnek, amikor látnak másoknak a bűnét, és pletykálnak róla, és amikor pletykálnak róla, hú, emiatt sokkal jobban érzem magamat, én jó ember vagyok, nem olyan emberek vagyok, mint ők. És a büszkeség és a lenézés a fő áruló jel annak a csoportnak, hogy még nem tanultam meg Jézusnak a leckét, hogy ő inkább irgalmat akar. A másik csoport, az alázatosságnak az áruló jel ennek a másik csoportnak, az az alázat. De ez mit jelent alázatosnak lenni? C.S. Lewis így mondja, nem kevesebbet gondolok magamról, hanem magamról gondolok kevesebbet. Remélem, hogy ez átjött magyarul valahogy. Ez Enni mondja, hogy igen, köszönöm Enni. De remélem, hogy jól tettem a szórendet, hogy mi a lényege, mi a különbsége kettő között, ugye? És Igen, hol is vagyok, igen. Tehát az alázatos ember miért gondolkozik magáról kevesebbet? Hát az első az, hogy azért, mert bízik az Istenben, és tudja, hogy Istennek teljhatalma van. Bízik abban, hogy az Isten, az ő irgalom felém az tökéletes. Tehát bízik abban, hogy ami történik velem, az biztos, hogy az Isten megengedte az én életemben. És neki jó célja van azzal, mert ő irgalommal van felém. És ő teljhatalommal rendelkezik. Ő tudja, hogy ő mit csinál velem, az az én dolgom, bízni benne, és tudom magamról elfelejkezni. Az alázatos ember azért nem büszkélkedik, vagy fontosnak tartja magát, mert tudja, hogy Istennek nincsen szükség rá. Isten szépen uralkodik a világ fölött, ugye? Szépen építi az ő országát nélküle. Az Istennek nincsen szükség semmire, senkire. Minden talentum, ami van, az Istentől kapta. Nincs joga büszkélkedni semmiben. Inkább hála van az ő szívében, mert nagy kiváltság szolgálni az Istent. És ez fontos, hogy ezt megértjük, mert azok, akik szolgálnak az Isten, nekik van a legnagyobb kísértésben esni, hogy használom a szolgálatot, hogy felmutatni Istennek, hogy nézd meg, hogy én mit csináltam. És hogy én érdemelem az Istennek az áldását. Ez a legnagyobb kísértés minden papnak, de bárkinek, aki szolgál. És ez nagyon fontos, mert aki szolgál, hogy ebben ne essünk ebben a kísértésben. Az alázatos ember azért nem szokott lenézni másokat, mert tudja, hogy az ő szívében, hogy ugyanúgy tudna tenni, mint bárki más, ha az Isten nem tartana engem. Ha aki vagyok, mondja Pál, az kegyelemből van, vagyok. A kegyelem az, ami megtart engem. Tehát ez az alapvető különbség a két típus ember között, akiről Jézus beszél, de ez még nem minden. Jézus ebben a textusban mit mond még magáról? Menjünk és nézzük meg a további rész ennek a fejezetnek. Miután a papok elmentek megtanulni, hogy ez mit jelent ez a vers, rögtön utána jöttek keresztelő Jánosnak a tanítványai, és nézzük meg, hogy mit kérdeznek Jézustól, és Jézus hogyan válaszol az ő kérdésükre. A 14. vers. Akkor oda mentek hozzá János tanítványai, és megkérdezték, miért van az, hogy mi és a farizeusok gyakran böjtölünk, és a de tanítványaid viszont nem böjtölnek. Ugye másképpen, mi van a de tanítványaiddal? Mi és a farizeusok, mi sok áldozatot hozunk. És Jézus mit mondott nekik? Hát kár, hogy nem voltatok itt az előbb, most elmeséltem ezek a farizeusoknak, és oké, elmondom nektek is. Nem. Jézus sokkal türelmesebb, mint én. Tehát Jézus türelemmel kezdett beszélni keresztelő János tanítványaival, és mit is mondott? A következő versben válaszol az ő kérdésükre. Jézus ezt mondta nekik, gyászolhat-e a násznép, amíg velük van a vőlegény? De jönnek majd a napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor bőtölni fognak. Mit mond Jézus magáról? Hogy ő a vőlegény. Ő a vőlegény. És majdnem, hogy mellékesen mondja ezt nekik. De ez a lényege. Ő a vőlegény. Ő az, aki fülig szerelmes az ő mennyasszonyával. És ez a válasz, hogy kapcsolatban vagyok az én népem, mert szeretem őket. Szeretett kapcsolat van a vőlegény és a mennyasszony között. Ezt akarja mondani. Most Jézus miért használta ezt a képet keresztelő János tanítványaival? Azt nem tudom, de számomra nagyon érdekes, hogy keresztelő János, ő ugyanúgy beszélt Jézusról. Emlékeztek János 3-ban. János 3, 22-30. Keresztelő János azt mondja az ő tanítványnak akkor, hogy én csak vagyok a vőlegénynek a barátja. De a vőlegény utánam jön, és az az én örömöm, hogy a vőlegény kapcsolatban lesz a mennyasszonya. Ez az én örömöm, és ő neki nagyobbá kell válni, és nekem kisebbé kell válni, mert keresztelő János megértette, hogy ez egész nem rólam szól, és az én szolgálatom, A tanítványai irigyek voltak, hogy Jézus tanítvány, sokan mennek hozzá, és keresztelő János megnyugtatja a lényege az, hogy Jézus a vőlegény. És ő az, aki szerelmes az ő mennyasszonyával, az ő népével. És Pál, apostol Pál is beszél Jézus Krisztus, mint vőlegény az Efézus 5-ben. És ott beszél a házasságról, mennyire csodálatos dolog a szeretet egy férj és egy feleség között. És akkor utána mondja, de igazából nem a házasságról beszélek. Én inkább a szeretetről beszélek Jézus és az egyház között. És Pál beszél Jézus, mint vőlegény, aki feláldozta magát szeretetben az ő mennyasszonyáért. Tehát Jézus hív minket egyénileg egy szeretet, személyes kapcsolatba Jézus Krisztussal. És ez a különbség, és ez, amit ő át akar adni nekünk és a keresztelő Jánosnak, a tanítványainak. Mi soha nem tudunk kiérdemelni Istennek az áldását. Mi nem tudunk olyan áldozatot tenni, hogy az Istent manipuláljunk vele, hogy ő megáldjon minket. Hanem mi megnyugszunk Jézus engesztelő áldozatban, amit Krisztus tett értünk, és Krisztusra nézve, és Krisztusra hivatkozva, Isten a Krisztusnak az igazságát beszámít nekünk. Ő megtisztít minket, úgy, mint a leprás, meggyógyít minket. Ő az, aki megbocsátja a mi bűnénket. Tehát ez a fő különbség. A szeretet kapcsolat Jézus Krisztussal, a kontrasztban van az áldozat mentalitása, hogy így lehet használni, amikor egy vallásos ember akarja felmutatni, hogy mit tett Istennek. Tehát Jézus meg nincsen kész a mondani valójával. Nagyon szeretne, hogy mi véget vessünk ennek a vallásos mentalitással. Nagyon szeretne, hogy mi lecserélnénk a mi vallásosságunkat egy személyes kapcsolatra Jézus Krisztussal. Nagyon szeretne, hogy lássuk az éles kontraszt a kettő között. A két dolog, a vallásosság és a kereszténység semmi köze egymáshoz. Nagyon ellentétben vannak egymással, és Jézus használ egy metaforát, hogy ezt megértsük. Nézzük meg ezt a metaforát a következő versben. 16. vers. Senki sem tesz foltot új posztóból régi ruhára, mert a toldás tovább szakítja a ruhát, és még nagyobb lesz a szakadás. Új bor sem töltenek régi tömlőbe, mert a tömlő szétreped. A bor is kiömlik, a tömlő is tönkre megy, hanem az új bort új tömlőbe töltenek, és akkor mind a kettő megmarad. Úgy, hogy az új bor még fermentál, ha beteszik az régi tömlőben, szétrepeszti a tömlőt. És Jézus használ itt két példázat, hogy ezt értsük már meg. Jézus Krisztus, az ő kapcsolat vele, egy új keretet kell hozzá. Nem szabad összekeverni a vallásosság áldozat mentalitás a Jézus Krisztus irgalmával. Ellentépe vannak egymással. És ha próbáljuk összekeverni a két dolgot, tönkre tesszük az egészet. Ketté kell választani, és egy újat kell kezdeni. Egy személyes kapcsolattal kell kezdeni Jézus Krisztussal. És hogy? Hogyan? Először tudnunk kell, hogy a mi szívünk vonz minket a vallásosság felé. Mindig akarunk valami felmutatni Istennek. Mindig ez bennünk van, ez mindig kísért minket. De Jézus hív minket, hogy adjunk hálát, mivel ő irgalmas, és főleg ad nekünk azt, amit nem érdemelünk, vagy nem adja azt, amit megérdemelünk, az ítéletet. Mivel ő jó hozzánk, akkor főleg arra hív minket, hogy hálát adunk neki, hogy köszönjük meg azt, amit ő tett értünk. És amikor a hála adunk és adunk, akkor hát ha végre eljussunk oda, hogy hálás az én szívem, és tudok megnyugodni Isten irgalmában. Tehát nem arról szól a 13. vers, hogy Jézus azt akarja, hogy legyünk irgalmasok. Tehát nem a 13. vers nem arról szól, valaki mondhatja, hogy te, Robi, nem biztos, hogy jól értelmezed. Amikor Jézus azt mondja, azt akarom, hogy irgalmasságot, lehet, hogy azt akarja, hogy mi irgalmasak legyünk másokkal? Nem erről van szó? És a válasz az igen. Igen, mind a kettő ő irgalmat akar adni, hogy mi kapjunk irgalmat, és akarja, hogy mi irgalmat adunk másoknak. Tehát hogy fejezünk be a prédikációt ezzel a gondolattal. Tehát engedjétek meg, hogy csak említsem, hogy mi történik a 18-tól a 26. versben. Nincsen elég idő, hogy belemenjünk, de zseniális, amit le van írva. Aki ismeri a történet, Jézus átmegy egy tömegen, és egy vérfolyásos asszony, aki sok éven keresztül szenved, csak érinti az ő ruhát. És ott a tömegben Jézus megáll. Hé, hey, valaki érintett engem! Mi történik itt az, hogy Jézus annyira tele van hatalommal és irgalom, ömlik belőle az irgalom és a hatalom. Jézusnek nem is kellett egy szót szólni, nem kellett senkit érinteni, ha már valaki egyszerűen csak érintette őt. És az elég volt, hogy ez az asszony, aki sokáig szenvedett, meggyógyult. Mert ő érintette Jézus. És a következő versekben rögtön utána Jézus szó nélkül feltámasztotta halálból egy kislányt. Szó nélkül csak érintette őt. Tehát Máté tovább nyomja a témát, Jézus Krisztus a hatalma, az te hatalom. Minden betegség fölött, a halál fölött, minden fölött. Ilyen az ő irgalom. És Máté hogyan fejezi be ezt a fejezetet? Miután megmutatta számtalan példát Jézus hatalomról és irgalmáról. Jézus mit is mondott a tanítványok? Nézzük meg. Mit akar mondani nekünk? Hogyan alkalmazunk ezt a mi életünkben? Jézus összekavar két metaforát, hogy a tanítványok megértsék ezt az egészet, amit ők látták az ő szemükkel, amit ők tapasztalták. Nézzük meg ezt a két metaforát. 35. verstől a 38. vers, és ezzel fogunk befejezni. Jézus bejárta a városokat és a falvakat mind, tanított a zsinagógaikban, hirdette a mennyek országának az evangéliumát, gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget, és amikor látta a sokaságot, megszánta őket, mert elgyötörtök és elveszettek voltak, mint a juhok pásztor nélkül. Ekkor így szólt tanítványaihoz, az aratnivaló sok, de munkás kevés. Kérjetek tehát az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az aratásba. Jézus így befejezi, és Máté így befejezi ezt a fejezetet, hogy Jézus így látja az embereket. Elesettek és elgyötörtök. Jézus, ez az alapvető hozzáállás az emberekhez, hozzánk, hogy ő tele van irgalommal. Látja az emberek, látja, hogy mennyire nehéz az élet. És irgalom van felénk. És felszólítja a tanítványait, hogy mit? Hogy majd ti is legyetek irgalmas velük, ahogy én is irgalmas vagyok, és amíg kaptatok, az adjatok tovább, és imádkozzatok, hogy az Úr küldjön munkások az aratásban. Két különböző képet használ, hogy értsék, hogy ez munkából áll, és hogy aratni való sok, de munkás kevés. Ezek a versek, ez a fejezet, igazából ez a vízió a mi gyülekezetünknek, ugye? Sokszor beszélünk arról, hogy a sarokő gyülekezet olyan, mint egy kórház a fronton. Ez az alap képzelésük a mi gyülekezetünkre. Hogy a társadalomban zajlik egy háború. Nagyon-nagyon sok a sebesült. Nagyon sok az ember, aki szenvednek és problémák vannak. És mi egy kórházban vagyunk, a fronton. De nem egy intézmény, nem egy épület, hanem egy sátorban vagyunk mi. És Isten, ő az, aki árasztja az ő kegyelmét, az ő irgalmát. Adja nekünk minden, amire szükségünk van, és annyit kért tőlünk, hogy adjatok tovább. Adjatok tovább. Nem csak nektek adtam az irgalmat, hanem azért adtam, hogy legyetek irgalmas másokkal. Erről szól ez a gyülekezet. Szükségünk van pásztorokra. És az én fejemben legfőképpen a pásztorok, a mi gyülekezetünkben, azok a kis csoport vezetők. És az az én imádságom, hogy Uram, add nekünk minél több munkás, minél több pásztor, aki tud pasztorolni embereket kis csoportokban, hogy tud foglalkozni az ő nehézségekkel, problémákkal, bűnökkel, stb. Szükségünk van pásztorokra, mert sok az aratnivaló. Az Isten fog hozzánk küldeni embereket, tudjunk foglalkozni velük, tudjunk irgalmasnak lenni velük. Én annyira hálás a szívem, hogy az elmúlt hónapokban, igenis, egyre több kis csoport vezető van a gyülekezetükben. Nagyon-nagyon dolog ez. Egyre jobban ki vannak képezve, és tudjunk rájuk bízni embereket, hogy ők tudnak pásztorolni őket. Ez legyen a mi imádságunk, hogy a presbiterektől kezdve a kis csoport vezetők, hogy pásztorolja válunk, hogy tudjunk irgalommal lenni mások iránt. Mert kaptunk irgalmat az Istentől. Imádkozunk. Menjünk az Úr elé, és köszönjük meg az ő irgalmát. Jézus Krisztus, köszönjük, hogy te vagy az, aki az asztalnál letelepettél bűnös emberekkel, úgy, mint mi. És letelepettél, és beszéltél, és érintettél leprás embereket. És nem féltél tőlük, és nem ítéltél a bűnös emberek fölött. Nem lenéztél őket, hanem ők jó érezték magukat a te jelenlétedben. És Úr Jézus Krisztus, nagyon, nagyon kérlek, hogy az a szent lelkeddel győzd meg minket újra és újra, a mai napon is, hogy te ilyen Isten vagy, aki mindig irgalommal vagy felénk. Mindig így viszonyulsz hozzánk. Kegyelemmel, irgalommal, teljhatalommal, hogy a mi kis életünk a te kezedben van. Mindig szeretettel viszonyulsz hozzánk, mivel te vagy a mi főlegényünk. Segíts nekünk, hogy tudjunk te hozzád folyamodni, és személyes kapcsolatban élni veled hitáltal, bízva abban, amit te tettél értünk, a te áldozatodban, nem a miénkbe. Bocsáss meg, amikor mindig akarunk valamit felmutatni neked, hogy mennyire jók vagyunk. Bocsáss meg, és segíts nekünk te benned megpihenni, örülni a te irgalomodnak. Formálja mi karakterünket, a mi szívünket, hogy ez legyen az alap beállítottságunk veled szemben. És segíts nekünk, hogy ez legyen az alap beállítottságunk, amikor másokkal vagyunk. Hogy irgalommal vagyunk, és kegyelemmel vagyunk mások iránt. Hiszen sokan, nagyon sokan nem értik ezt az irgalmat, vagy kegyelmet még. Kérünk, Úr Jézus Krisztus, hogy áld meg ezt a gyülekezetet, áld meg minket, hogy valójában kórházra váljunk egyre jobban, mint egy kórház a fronton. Hogy tudjunk áldás lenni sokak számára. Formálja mi szívünket, hogy irgalommal legyünk egymás felé és mások felé. Köszönjük, hogy ezt kérhetünk a te nagy nevedben. Amen.